Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com műsor része. Bárdos Saroltával beszélgetek, aki a Tokaji borvidék borásza, Tokaj Nobilis szőlőbirtok. Kezicsókolom, Sarolta.
Jó napot kívánok!
Gratulálok, borászok borásza!
Igen, köszönöm szépen, nagyon kedves. Hétvégén, szombaton este volt az eredményhirdetés, ami olyankor még teljes meglepetés, hiszen még az őt jelölt, aki benne van a második körös szavazásba, azt sem tudja, úgyhogy ez nekünk is egy teljesen meglepetés. A kuratórium először 50 borász jelöl ki, aki rajta van a borászok borásza 50-es listáján, majd pedig ugye egy közös kóstoló után a borászok döntik el, hogy ki van benne az 5-ben, és akkor van egy második körös szavazás is.
És ez azért jó, mert ezt a borászok mondják meg, nem? Azt gondolsz, ha én borász lennék ennek a díjnak, talán még jobban örülnék, mint egyéb más díjaknak.
Hát így van, ez egy abszolút szakmai díj, úgyhogy ennek tényleg az ember nagyon örül, mert ezt a kollégáktól kapja, olyan emberektől, akik nagyon jól értenek a borhoz, nagyon, nagyon szép, komoly borokat készítenek szintén, úgyhogy ez tényleg egy nagyon komoly szakmai elismerés.
Annyi mindent szeretnék magától kérdezni, nézegettem a weblapot, meg én ott nyaraltam is egyszer-kétszer Bodrog-Keresztúr környékén, tényleg gyönyörű a birtok, magával a folyóval, meg úgy mindennek. Nézegettem a szőlő fajtákat, ugye házlevelű, furmint, sárga muskotáj, ezeket nagyjából ismerjük. A kövér szőlő azt kevésbé talán, ugye a laikus borfogyasztó talán kevésbé ismeri.
Igen, pedig ez is egy hagyományos tokai szőlőfajta, csak kevésbé ismert, ugye ez a filoxéra vérszőlőt volt egy nagyon fontos fajta borvidéken, és amikor 1875-ben megjelenik Magyarországon a filoxéra, majd pedig gyakorlatilag az Alföld kivételével az összes borvidékünkön végig söpör, és az ültetvények nagy része kipusztul. Utána az 1900-as évek legelején telepítik újra az egész borvidéket, és akkor már nem tő bele az ültetvényekbe. Csak elszórva esetleg régi fönnmaradt ültetvényekben túléli ez a fajta, de ültetvényben már nem kerül be, akkor lesz ugye a második fajtája a borvidéknek a házlevelű. És ez egy ilyen régi fajta a kövérszőlő, esetleg régen fehér szőlőnéven is lehetett még említést olvasni róla. Ez egy nagyon érdekes szőlőfajta, ez is egy tipikus Kárpát-medencei fajta, a géncentruma is itt van a Kárpát-medencében. Kicsit más karakterű, mint a furmint vagy a házlevelű, akár a szőlőként is, és borban is egy eléggé eltérő bort ad. De valóban egy nagyon ritka fajta, a borvidéknek kevesebb, mint az 1%-án található kövér szőlő.
Azt mondta a díjátadón, ha jól idézték a kollégák, remélem jól idézték, hogy Tokajban jó bort készíteni kötelesség. És annak úgy örültem, mert önök a nagyszülők birtokain is dolgoznak.
A terület egy része az valóban az én nagyszüleimé volt, majd pedig a nagyapám szétosztotta a gyerekeinek, és amikor én végeztem az egyetemen, akkor sikerült újra visszavásárolni ezeket a területeket, úgyhogy ez valóban nagyon régen műveli már a családom ezeket a területeket, tehát az Bodrog-Kisfalut határában Barakoni dűlőről van egészen konkrétan szó, és ezt tényleg így gondolom, hogy Tokajnak olyanok az adottságai, hogy nem lehetőség jó bort készíteni, hanem kötelesség.
Azon is gondolkoztam, hogy mennyire nehéz, mert pont a napokban hallottam egy beszélgetést, talán Rókus Palival is, őt is megkérdezték, és itt a felhagyott szőlőkről volt szó, hogy ez milyen veszély, mert hogyha egy szőlőt felhagynak, akkor 2-3 év múlva annak vége van tulajdonképpen. Nagyon nehéz onnan újraindulni. És azt olvastam, hogy az önök birtok részei is, azok részben több évtizede felhagyott szőlők voltak, tehát nem művelték őket, és akkor ezeket a 2000-es évek legelején újra telepítették. Ugye? Jól láttam?
Igen, ez így van, tehát a szőlő nagyon igényli az embernek a jelenlétét, az ember folyamatos munkáját is, hogy karba tartsa, valóban 2-3 év alatt teljesen tönkre tud menni egy ültetvény, ha fölnő körbe a cserje, a bozót, elszívja a tápanyagot a szőlőtől, a szőlő legyengül, és pár év múlva kipusztul. Tehát ez valóban nem úgy, hogy na most gondolok egyet, elmegyek egy világ körüli útra 3 évre, és majd utána folytatom, mert ez idő alatt a szőlő az nagyon könnyen tönkre mehet az ültetvény, úgyhogy azt ott már nagy valószínűséggel újra kell telepíteni. Ha valaki nem műveli a szőlőjét, az a környező gazdáknak is probléma, hiszen egy műveletlen terület, akár a gaz, akár pedig a betegségek nagyon könnyen átterjedhetnek, és hát arról nem is beszélve, hogy látványnak is csúnya, hogyha ránézünk egy szőlőhegyre, hogy középen, vagy ilyen patchwork-szerűen össze-vissza esetleg műveletlen területek vannak, Úgyhogy, hát mivel azért a szőlőtermesztőknek nem egyszerű az élete, azt tudjuk, hogy a szőlő felvásárlási árak eléggé nyomott szinten vannak sajnos.
Na sok éve ugyanannyi, nagyon... ugye ezt is mondták.
Így van. Sőt, mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta ugyanannyi, és ha megnézzük, hogy azóta a művelési költségek hova változtak, az többszöröse lett, és gyakorlatilag majdnem ugyanott maradnak a felvásárlási árak. Úgyhogy itt tényleg szőlőt, akit csak a szőlő eladásból szeretne megélni, ott nagyon elhivatottnak kell lenni, és nagyon kell szeretni a szőlőt, hogy ezt valaki ilyen nyomott felvásárlási árak mellett is megtegyen.
Na menjünk vissza akkor a Nobilis szőlőbirtokra. Hordós és palackos érlelés, jó évjáratban, ugye 15 ezer palack, igen. Jól mondom?
Kicsivel több, azért egy jó évjáratban, egy 20-25 ezer palack, igen. Rosszabb évjáratban pedig annyi, amennyit jó minőségben el lehet készíteni, mert nyilván ha sok a csapadék, akkor válogatni kell, mert rohadt szőlő nem kerülhet bele. Tehát rossz évjáratban is arra törekszem, hogy rossz évjáratból is jó legyen a bornak a minősége, csak ugye nekünk annak az előfeltétele, hogy nagyon szigorúan kiválogassuk a megfelelő egészséges és megérett fürtöket.
Bioorganikus működés. Ez mit jelent ebben az esetben, a borászat esetében?
Hát ugye itt a szőlő is biotermelésű, és a borkészítés is bio minősítést kapott. Hogy itt egy eléggé komoly feltételrendszer van, hogy az ember milyen növényvédőszereket használhat, mit lehet használni a borászatba. Igazándiból, amikor 2015-ben álltam át az összes területen bioművelésre, a szőlőtermelésben nincsen gyomító, nincsen rovarölőszer egyáltalán, és a gombás betegségek ellen is próbálunk úgy védekezni, hogy az a lehető legkevésbé terhelje a környezetet. Tehát van kén és különböző növényeknek a kivonata. Tehát olyan, mintha gyógyteákkal, vagy extra hálva.
Mint régen, nem? Amikor volt a kén meg a rézgálic, talán aztán más nem is volt, nem? 50-80 évvel ezelőtt.
Igen, 50-60 évvel ezelőtt valóban erre a kétszerre alapozták a növényvédelmet. Így van, és de ha sokkal visszábra nézünk, tehát hogy az előbb is említett filoxéra elé, akkor igazán nem volt a szőlőnek, vagy nem sok betegsége volt a szőlőnek, akár a lisztharmat, akár a szőlőgyökértető, a filoxéra, ezek mind Amerikából behurcolt betegsége. Tehát mondjuk egy 200 évvel ezelőtt alig-alig kellett védekezni a szőlőkben.
Honlapon olvastam azt is, hogy ezzel a felütéssel kezdték, hogy micsoda tavasz. Hát az biztos. Hát pont most valaki panaszkodott, hogy itt vannak az érettségi, meg mindenféle anyák napja, és nincs honnan virágot gyűjteni. Tehát az orgona már régen elment.
Gondolom. Azért ennyire szerencsére nem vagyunk előre, mi úgy számoljuk, hogy azért itt az ország északkeleti csücskében mindig egy kicsivel hűvösebb is az éghajlat, és mi azért úgy számoljuk, hogy egy ilyen 10 nappal vagyunk előrébb, de ettől függetlenül ez a tavaszi munkákkal nagyon-nagyon kellett sietnünk. Mert ha ugye nyilván az ember fejbe tudja, hogy körülbelül mikor fakad a szőlő, mikor kell végezzünk a meccéssel, tavaszi talajmunkákkal, stb. De hát az idén annyira egymásra csúszott minden, és tényleg olyan gyorsan kifakadt a szőlő, hogy nagyon-nagyon kellett kapkodnunk a szőlő munkákkal, hogy nehogy elkésünk valamivel.
A munkaerőt azt hogy oldják meg? Munkaerővel hogy állnak ott Tokaj környéken? Mondjuk egy ilyen birtok, mint a Nobilis, az hogy kap kétkezi munkaerőt?
Egyelőre még meg tudjuk oldani. Van egy közvetítő, aki nekünk szervezi a kézi munkaerőt. Még egyelőre meg tudjuk oldani, de azért az látszik, hogy mindig egyre kevesebb a munkás, és egyre nehezebben tudjuk megoldani. Hát reméljük, hogy azért még marad az a jelenlegi felállás. Nyilván arra törekszünk, hogy amit lehet, az gépesítsünk a szőlőben is, de azért mindent nem tudunk, tehát a hajtásválogatást csak emberek tudják megcsinálni. Most is éppen ezt csinálják a szőlőben az asszonyok, a fölösleges hajtásokat kitörjük. Ugyanígy nem tudják, szüretkor nem lehet géppel tökéletesen szétválogatni az asszus vagy nem asszus szemeket, mert ugye az asszonálni nézzük, hogy mennyire van betöppedve, mennyire van kiszáradva a szőlőszem. Úgyhogy vannak dolgok, amiket nem tudunk gépesíteni. Úgyhogy reméljük, hogy azért még ezt hosszú távon is meg tudjuk oldani.
Ezen a diátadon elhangzott az is, hogy a magyar bor egyik kitörési pontja, hogy világhírű legyen. Mindenki tudjon róla, ne csak mi magyarok beszéljük és érezzük azt, hogy ez egy világhírű csúcsbor, mármint a magyar bor. Az emberek azt gondolják, én is azt gondolom, hogy a tokai bort azt azért jól ismerik a világban. Most, hogy ez világhír vagy csak jól ismerik, az talán hangsúly kérdése. Hova akar eljutni a Nobilisszel? Most, hogy már borászok borásza is lett. Ráadásul Heimann Zoltántól, szekszárdi borásztól vette át a díjat, aki szintén egy nagyon jó borász, nekem. És egy nagyon kedves ember. Szóval mi a célja a birtokkal, Sarolta?
Hát szeretném, hogyha stabil lenne, és folyamatosan megbízható minőségben, ugyanebben, és minden évjáratban egy minőségben picivel többet hozzátenni, mindig egy kicsivel jobbnak lenni. Nyilván, ugye az ember, ha megkap egy ilyen díjat, akkor azt már még egyszer nem fogja megkapni, tehát ilyen szempontból ezt az ember egyszer elérte, akkor ez már megvan. De mindenféleképpen szeretném, hogy akár a cég, akár a tokai borvidék, hogy ez ismertebb lehessen a világborfogyasztói körében, és mondjuk az lenne jó, hogyha a világon nem lenne jó étterem tokai bor nélkül. Tehát ez azt gondolom, nem csak az enyém, hanem az egész borvidék célja is, hogy vagy tokai furmint, vagy tokai asszó a jó éttermekben mindenütt kötelező legyen az itallapon tartani. Úgyhogy a borvidék megismertetése a világgal, ez egy folyamatos feladat, és folyamatosan dolgozunk kell ezen, hogy mindig tájékoztassuk akár az új generáció, akár a szomeléket, éttermeseket, hogy éppen milyen évjárat van, milyen újdonság van, tehát ez nagyon fontos ezt a munkát folyamatosan végeznünk, úgyhogy én azt szeretném, hogyha ez a kis birtok stabilan tudna működni hosszú távon, és belföldön én azt gondolom, hogy talán már eléggé jó az ismertségünk, de hogy ezek az exportpiacok, ahova most is szállítunk, ezek is továbbra is ugyanilyen stabilan számíthassunk rájuk hosszabb távon is.
Nem könnyű, mert a borfogyasztás világszinten is csökken.
Igen, nehez képes kell talpon maradni és stabilnak lenni, és nyilván szeretnénk azért, hogyha a tokai asszuknak az ára emelkedhetne, hiszen a belefektetett munka és a bornak a különlegessége azért ma még nem feltétlenül tükröződik a tokai asszuknak az árában. Ez is egy nagyon fontos cél lehet a borvidéken szerintem, hogy ezeknek a boroknak a pozicionálása végre megfelelő helyre kerüljön.
Milyen újdonságban gondolkozik? Azt mondta, hogy újdonság. Tokajról mindenki gondol valamit, néhány típust föl is tud sorolni. Mi az az újdonság, aminek van jövője?
Nyilván ugye a szőlőtermelés és a borkészítés ez egy több ezer éves hagyománya az emberiségnek, tehát mi már nem tudjuk föltalálni a spanyol viaszt, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy mi valami annyira nagyon nagy dolgot tudunk már ebbe fölfedezni, hiszen azt gondolom, itt a több mint 5000 éves szőlő és borkészítés alatt már az emberiség nagyon sok mindent kitalált, de és a mi borvidékünkön ugye hagyományos fajtákkal dolgozunk, ugye furmint háslevelővel leginkább, de azért mégis az ember próbál egy kis érdekességet hozni. Nyilván ilyen volt az elmúlt 10 évben, most már talán mondhatjuk, hogy 10 évben, hogy Tokajhegyen elkezdtünk pezsgőket készíteni, én 2009-ben készítettem már először pezsgőt, elsőként a borvidéken. Ez még mindig sokak számára új, úgyhogy erre tekinthetünk azt gondolom, mint újdonság. De nyilván, ami viszont folyamatosan újdonság, az az új évjárat, hiszen hál' Istennek az évjáratok mindig eltérnek egy kicsit egymástól, tehát ez nem egy tömegtermék, amit mondjuk egy gyártósoron hozzáadjuk a hozzávalókat, és a végén ugyanaz jön ki mindig, hanem hál' Istennek ez egy mindig változó termék, és mindig van új évjárat, mindig tudunk erről beszélni. Tehát azt az egy-két új kategóriát, vagy egy-két új bort, amit az ember esetleg megvalósít, mint ugye például a pezsgő, de az évjáratokról mindig tudunk beszélni.
Nagyon szépen köszönöm, meg a borászok borászatéről is. Nagyon szépen köszönöm, Bárdos Sarolt, és őszintén
köszönöm,
gratulálom. Kezicsókolom.
Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.